Szentvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kárpáti Jonatán író, bútortervező, amatőr színésszel Vancsura Margit beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, ez itt a Hitvalló című műsor, Vancsura Margit vagyok. Beszélgető társam Kárpáti Jonatán, aki civilben Baján egy faipari cégnél bútorokat tervez. A Facebook profilján pedig ez a szöveg található. 3 gyermekes édesapa, novellista, istenhívő protestáns nagypapa, és hozzátenném azt is, hogy amatőr színész. Hogyan foglalnád össze ezt a sok mindent egy szóban, ha meg kellene fogalmaznod, hogy tulajdonképpen ki is Kárpáti Jonatán?
Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek most. Összefoglalni, hogy ki is vagyok, ez egy nagy kérdés, azt hiszem az ember egyik örök kérdése, hogy ki vagyok. Ha össze kellene foglalni egy szóban, egy mondatban, hogy mi az én fő identitásom, akkor azt tudnám erre mondani, hogy Isten gyermeke vagyok, Isten megváltott gyermeke vagyok, és ez az, ami elsődlegesen meghatározza az életemet. Mindaz ezután következik, fontosak azok is, de ez az, ami mindent felülír. De mondhatjuk úgy is, hogy mindennek az alapja, Isten gyermekei vagyunk. Ezt a Biblia tanítja nekünk, hogy mi Isten gyermekeinek nevezhetjük magunkat, hogyha befogadjuk Jézust a szívünkbe. Azt mondja János evangéliuma, hogy akik befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Szóval ezek nem üres szavak, hanem ez egy valóság, amiben én szeretnék élni, és azt hiszem élek is.
Isten megváltott gyermeke, Kárpáti Jonatán, az utóbbi esztendőkben számomra 3 helyen is feltűnt, Baján, ahol mindketten élünk. Néhány éve játszott a Bajai Fiatalok Színháza a József és a Színes Szélesvásznú Álomkabát, Webber musicalt, amelyben te Jákobot, József és testvéreinek édesapját alakítottad. Zárójelben megjegyezném, hogy a legidősebb fiad játszotta Józsefet, a történet főszereplőjét. A második megjelenésed rendszeresebb, azok az írások, novellák, amelyeket hol a közösségi felületen, hol pedig már nyomtatásban is közzéteszel. Ha jól tudom, már megjelent nyomtatásban az első novellás köteted, és számos novella pályázaton nyertél különféle díjakat. A harmadik típusú találkozásom Jonatánnal pedig húsvét vasárnap hajnalban történt. Bár ebben az esztendőben a járvány első hulláma miatt online módon, de részese lehettem az általad szervezett feltámadási ünnepnek, amelyet, ha jól tudom, már vagy 20 éve Baján a barátaiddal megünnepeltek húsvét vasárnap napkeltekor, a tűremlékműnél a Duna és a Bajára leágazó Sugovica torkolatánál. Kérlek, mesélj nekünk ezekről a tevékenységekről, hogyan és miként jelennek meg ezek a megváltottság, az Isten gyermekség és a keresztény hit fényében a te életedben.
Hadd kezdjem a végéről, nézzük ezt a feltámadás ünnepet. Ez egy nagyon-nagyon fontos esemény a számomra. Minden évben várom a húsvétot. A húsvét egy igazi ünnep, sőt azt gondolom az egyetlen igazi ünnepünk, ami arról szól, hogy a halál le lett győzve, ami arról szól, hogy az a félelem, ami bennünk van a halál miatt minden emberben, az a félelem az tulajdonképpen itt ezen a ponton alaptalanná válik. És persze nem azt mondom, hogy hívőként nem félünk a haláltól, talán félünk úgy, mint minden új dologtól és ismeretlen dologtól, vagy félünk attól, hogy milyen lesz az oda vezető út, de maga a halál ténye az nem olyan riasztó, mert tudjuk azt, hogy van egy tökéletes élet utána, van egy feltámadás, és az, hogy ezt tudhatjuk, ez a húsvét, ez a feltámadás, ez az első feltámadás eredménye. Úgy néz ki ez a húsvét ünneplésünk, hogy kimegyünk a természetbe, ami önmagában egy tök jó dolog, és szokatlan, hogy ott vagyunk korán, látjuk, hogy kel föl a nap, látjuk egymás álmos fejét, és általában felszoktuk olvasni a feltámadás történetét, énekelünk egy-két dalt, és aztán imádkozunk, és újra meg újra emlékszünk arra, hogy Jézus föltámadt. Ez a húsvét üzenete nekem. Aztán időben visszafele haladva a kérdéseken, említetted a novellás kötetet, nagyon szeretek írni. Valamiért azt gondolom, hogy a gondolatok, amik bennem vannak, azokat talán mások is szívesen meghallgatják. szeretem bemutatni azt, hogy én hogy látom a világot, hogy én szerintem hogy működnek dolgok, hogy nem működnek dolgok, és nem szoktam direkt módon Istenről írni, de mégis ott van a sorok között, tudatosan ott van, és nagyon örülök annak, mikor valaki ezt észreveszi, és azt mondja, hogy igen, látom, hogy itt Istenről van szó tulajdonképpen.
Egy novellás köteted már megjelent nyomtatásban. Mikorra várható a második köteted?
Ez egy középtávú terv. Szeretném azért néhány éven belül, hogyha tudnék újra egy kötetet kiadni. Írok. Sajnos nem annyit, mint amennyit szeretnék, mert azért dolgozni is kell, és sok minden más is van az életünkben. De próbálok folyamatosan írni, és van egy ilyen terv, igen, hogy egy újabb kötet.
Szeretettel várjuk.
Köszönöm szépen. A színészkedés, az megint csak egy nagyon érdekes dolog. Ez úgy alakult, hogy a nagyfiam kezdett járni egy színistúdióba, és én az ő nyomdokain úgymond hátulról bekerültem ebbe a csapatba. Szükség volt egy korosodó emberre, hát akkor még nem voltam 40 éves se, úgyhogy azért korosodónak nem neveztem volna magam, de egy kis fehér festékkel tudtunk ezen segíteni, és így tudtam eljátszani Jákobot, aki ugye József apja, a pátriárka, és egy fantasztikus élmény volt. Nagyon jó volt együtt játszani a fiammal, pláne az ő apját alakítani. És aztán ez így megmaradt, és most is közel vagyok ehhez a csapathoz. Ha tudok, akkor színpadra is lépek. De ami ennél fontosabb, hogy nagyon megszerettem ezeket az embereket, és az egész színjátszósdinak ott látom az értelmét, hogy kapcsolatok épülnek, együtt tudunk dolgozni egy cél miatt, és talán jó hatással tudunk lenni egymásra.
Három gyermek édesapja vagy, sőt, fiatal korodat meghazudtolva már unokákkal is büszkélkedhetsz. Azt szeretném kérdezni tőled először is, hogy hogyan lehet átadni a mai kor gyermekeinek az Isten hitet, a kereszténységet. Nálatok ez mindig olyan egyszerű volt. Milyen nehézségeid voltak ezzel kapcsolatban, illetve neked volt ezzel kapcsolatban hozott minta, amit a saját családodból hoztál?
Hogy egyszerű volt-e és magától értetődő-e, ezt szétválasztanám. Magától értetődő volt, mert azt gondoltuk, feleségem is és én is, hogy ha mi ezen értékek mellett érünk, akkor ezeket szeretnénk átadni a gyerekeknek. Ez megint egy nehéz kérdés, hogy nevezhetjük-e egyszerűnek. Egyrészt egyszerű, másrészt nyilván egy nagy felelősség, és nyilván az ember követel hibákat ezen a téren is. A gyereknevelésről nekem van egy olyan gondolatom, hogy sokszor szülőként a tökéletest várnánk el magunktól, amikor a gyerekeinket neveljük, és én azt hiszem, hogy ez egy kicsit zsákutca, hiszen annyi mindent elrontunk az életben, elrontjuk a továbbtanulásunkat, a munkahelyünket, a kapcsolatainkat, mármint tisztelet a kivételnek, de a nagy átlagról beszélek, hibázunk, inkább így mondom, nem elrontjuk, hibázunk. Miért ne hibáznánk pont a gyereknevelésben? Visszatérve arra, hogy Istent és a keresztény hit értékeit átadni a gyerekeknek. Én azt gondolom, ezt leginkább példával lehet. Leginkább úgy lehet, hogyha meglátják azt az életet, ami van ebben, hogy ez több, mint szavak, több, mint elvek, több, mint tanok rendszere, amiket megtanultunk, és próbálunk úgy élni, hogy megfeleljünk ennek. Ha meg tudjuk mutatni a gyerekeinknek, hogy ebben élet van, sőt, tovább megyek, hogy ez az élet, akkor az hiteles tud lenni, és akkor ezt követni fogják. Kérdezted, hogy nekem volt-e ilyen élményem? Nekem volt ilyen élményem. Az én édesanyám elég idősen szült engem, 47 éves volt, amikor én születtem. Ebből kifolyólag nem volt olyan nagyon szoros anya-fiú kapcsolatunk, főleg a kamaszkoromban. Viszont van egy olyan emlékem, amit rengeteg embernek elmeséltem már róla, hogy én úgy nőttem föl, hogy amikor láttam azt, hogy édesanyámnak van valamilyen problémája, akkor ő elment és imádkozott. És ezt pontosan tudtuk, hogy most az történik, hogy ő megy Istenhez, és próbálja neki letenni a terheit. Elvesztette a férjét, elvesztette a gyerekét. És azt láttuk, hogy mindezekbe behívja Istent, és Istennel van egy élő kapcsolata. Úgyhogy nekem például, és nagyon hálás vagyok Istennek ezért, nekem soha nem volt az kérdés, hogy Isten szerete, Isten kíváncsi-e arra, hogy én nekem mi a bajom, mehetek-e hozzá, vagy nem mehetek?
Jonatán életének ezen a pontján rá kell térnünk arra a tragikus momentumra, ami 2, illetve már 2,5 éve következett be az életében. A középső fiatok Ramón egy súlyos betegség következtében visszaadta lelkét a teremtőjének. Elvesztettétek őt. Ugye az embereknek a nagy hányada a nehézségek, tragédiák idején Istennel pörölnek, számon kérik, de legalábbis vádlón állnak oda elé, hogy miért engedi meg az embereknek, hogy tragédiák történjenek az életükbe. Ugyanakkor azt láttam az életetekben a feleségeddel együtt, hogy a Ramón betegségének a küzdelmes hónapjaiban is, és utána a gyász időszakában is kikezdhetetlen hitet tanúsítottatok és mutattatok fel a világnak.
Nyilván voltak nagyon, nagyon mély és nagyon, nagyon nehéz és nagyon sötét pillanatok, hetek, hónapok akár, de ami talán látszódott kívülről, az megint csak Isten. Miután Ramón elment, oda jött hozzám egy ismerősöm, és mondta, hogy milyen jó nektek, hogy ilyen erős hitetek van, és én erre azt tudtam válaszolni, hogy milyen jó nekünk, hogy ilyen erős Istenünk van. És én ezt komolyan így gondolom, hogy nem volt a birtokunkban valamiféle megoldás, valamiféle olyan attitűd, amivel ezt így jól lehet csinálni. Ezt nem lehet jól csinálni, amikor benne vagy abban, hogy a gyereked élethalál között lebeg, aztán már nem lebeg, hanem zuhan, akkor nem tudod jól csinálni, viszont ott van Isten a mélységekben. És az a kérdés, hogy miért engedi meg Isten azt, hogy történjenek ilyenek, nem biztos, hogy tudom a választ erre, de én azt gondolom, hogy ez a világ úgy működik, hogy egy elromlott világban élünk. Hadd idézem Tapolyai Emőkét, hadd vegyem kölcsön egy gondolatát, hogy azt mondta egy hasonló kérdésre, hogy egy törött világban élünk, ahol mindannyian sebeket adunk és sebeket kapunk. És azt hiszem, hogy nem lehet minden egyes betegség mögé oda tenni Istent, és azt mondani, hogy Isten, te okoztad ezt, miattad van, mert nem vigyáztál rám. Hiszen Jézus is azt mondja a főpapi imájában, a tanítványaira utalva, hogy nem azt kérem, hogy vedd őket ki a világból, hanem hogy őrizd meg őket. Úgyhogy itt vagyunk a világban, körülvesz minket, nem tudjuk elkerülni ezeket a dolgokat. Ezzel együtt nekem mély meggyőződésem, hogy Isten jó mindezek közben is. Nagyon érdekes volt, amikor hónapokkal az események után feleségemmel így többször beszélgettünk, hogy mi hogy történt, és rájöttünk arra, hogy rengeteg pontot találunk az egész betegségben, az egész folyamatban, rengeteg olyan pontot találunk, ahol világosan látszódott, hogy Isten megkönnyítette a dolgunkat, hogy Isten segített, nem tudok máshogy fogalmazni, hogy az volt az érzésünk, és úgy éltük meg, mintha Isten azt mondaná, hogy figyelj, tudom, hogy neked nagyon fáj most, tudom, hogy neked nagyon rossz. Valamiért úgy döntöttem, hogy nem oldom meg a helyzetet azzal, hogy meggyógyul a gyereketek, de segítek, ahol kell, ahol véget ér az erőtök, ott odaállok, és megteszem azokat, amire szükség van.
Nem csak a ti megnyilatkozásaitok, hanem a kisfiatoknak a megnyilatkozása is, ahogy a kórházi létet viselte, ugye Szegeden volt kórházban, az ápolókhoz, ahogy viszonyult, ahogy a többi betegtársához viszonyult Ramón, ahogy kis tudományos könyveket olvasott, és tudom, hogy tanult is, latinul tanult. Tehát voltak olyan dolgai, ami tényleg egyrészt előremutatóak voltak, tehát reménykeltők voltak, másrészt pedig azt mutatta meg, hogy ő a belső világát építi, nem hagyja el magát, mint egy-egy felnőtt beteg adott esetben. Szóval én azt gondolom, hogy azért ezt is tőletek kapta, ezt a reménységet és derűt.
Inkább azt mondanám, közösen kaptuk, és ez volt például az egyik olyan pont, amire azt mondom, hogy Isten nagyon, nagyon őrzött bennünket, hogy én úgy mentem Szegedre, én általában hétvégeken voltam, vagy hosszú hétvégén voltam Ramónnal, úgy mentem oda, mint aki hazamegy, és mint aki elmegy kirándulni, és jól érzi magát, és a Ramón is így élte meg, mindig várta, hogy na mikor jön apa. Rengeteget dumáltunk, rengeteget játszottunk, tök jól el voltunk, és nem volt soha az a nyomasztó érzése neki se, meg nekem se, hogy na most akkor kórházba vagyunk. És ezzel együtt az is olyan érdekes, hogy soha nem panaszkodott. Tehát volt olyan pont, ahol így feleségemmel összenéztünk, hogy ez rendben van, hogy a gyerek nem panaszkodik. Én nem tudom, hogy rendben van a mai napig, de hogy nem panaszkodott, ez tény. Nem tett fel olyan kérdéseket, hogy most miért kell ez, miért kell az, hanem egyszerűen elfogadta, és ugye ez nem mondani se kell, hogy nekünk is nagyon megkönnyítette, hiszen láttuk, hogy szenved, láttuk, hogy történnek vele a dolgok, de legalább nem azzal volt ez tetézve, hogy még megpróbálni őt valahogy összerakni lelkileg. Isten nagyon, nagyon gondot viselt az ő kis lelkéről is, azt gondolom.
Beszéltél nekem arról, hogy sorstársakra találtatok. Ugye minden tragédiát elviselni könnyebb, hogyha az ember mellett ott áll, aki szintén viszi a maga keresztjét. Ti is ott álltok egymás mellett, olyan szülők, akik elveszítettétek a gyermekeiteket. Beszéltél nekem a bátortáborról és a lélekmadártáborról. Mik ezek és miről szólnak?
A bátortábor alapítvány alapvetően arról szól, az a munkájuk, hogy a súlyosan beteg és már felépült, vagy felépülésben levő gyerekeket táboroztassák. Ők fel vannak készülve arra, hogy ehhez a megfelelő helyet, megfelelő embereket biztosítsák. Úgy gondoltuk, hogy majd Ramón is fog oda menni, hogyha meggyógyul. Ő nem jutott el. Az ő elköltözése után egy fél évvel megkerestek minket ebből a táborból, és mondták, hogy van nekik egy olyan foglalkozásuk, egy olyan turnus, aminek az a neve, hogy lélekmadár tábor. És ez pont a gyermeküket elvesztett szülők, illetve testvérek, tehát a család segítésével foglalkozik. És én magam megmondom őszintén, én először nagyon nem akartam menni, nem volt kedvem, de aztán beadtam a derekam, és mai napig hálás vagyok ezért, elmentünk erre a hosszú hétvégére, ahol ugye az történt, hogy ott volt 17 család, akik mind-mind elvesztettek kisebb vagy nagyobb gyereküket, volt, aki többet is, és egy fantasztikus ereje volt annak, ahogy tudtunk beszélgetni, ahogy egy-egy beszélgetésnél ugye nem kellett megfutni ezeket a nulladik köröket, hogy most akkor milyen az, amikor elveszíti a gyerekét valaki, ugye. És nagyon megtetszett ez a tábor nekünk. Aztán hát elvileg van még az első hosszú hétvégén kívül még kettő, most ezeket a Covid eddig elvitte, vagy legalábbis későbbre tolta, de szeretnénk majd vissza menni, és újra találkozni ezekkel az emberekkel.
És futsz?
És futok. Van ennek a Bátortábor Alapítványnak egy élménykülönítmény nevű kezdeményezése, ami arról szól, hogy sportolóként lehet kihívásokat vállalni, és akkor ők ezt biztosítanak egy internetes felületet, egy lapot, ahol ezt publikálja az ember, és ott lehet pénzt gyűjteni a bátortábor javára. És én pár éve elkezdtem futni, és most így januárban gondoltam, hogy oké, akkor ősszel egy maraton. Úgyhogy most erre edzek, nyilván készülök, és mindeközben próbálok a Bátortábor Alapítványnak pénzt gyűjteni.
Kanyarodjunk vissza kicsit a családodhoz. Úgy az igazságos, hogyha a másik két fiúról is szólunk, illetve a feleségedről, illetve az unokákról is.
Kezdem a fiúkkal. Olivér a legkisebb fiunk, ő 11 éves, nagyon áldott gyerek, nagyon jó gyerek, így tudom mondani, és igazi, igazi, igazi vigasztalás így nekünk most ezekbe a nehezebb időkbe. Ez is egyébként egy olyan pont, amiről beszéltem, ahol Isten gondoskodása nyilvánvaló, hogy kaptunk egy olyan gyereket, akivel nagyon jó élni a mindennapokat. A legidősebb fiam viszonylag korán a saját lábára állt, 19 éves volt, amikor elköltözött Budapestre. Hát nyilván össze lehet rakni a képet, hogy a két unoka az ő családjában született, és hát van egy 14 hónapos és egy 2 hónapos gyerkőcük. Feleségem nagyon régóta ismerem. Ő 15 éves volt, én 16, amikor megismerkedtünk, és hát is ebből lett ez a házasság, és lettek ezek a nagyszerű gyerkőcök. Nagyon hálás vagyok azért, hogy vele élhetek, és jó vele élni.
Egy dolog van már csak hátra. Mondd el nekünk, melyik az a szentírási ige, melyik az a szentírási idézet, amely nagyon sokat ad neked a mindennapjaidban, amely bátorít, amelyre vissza tudsz gondolni a nehézségek és az örömök idején is. És beszélj nekünk erről, hogy milyen személyes élményeid és milyen személyes gondolataid vannak ezzel a szentírási idézettel kapcsolatban?
Nagyon sokat gondolkodtam, amikor megkaptam ezt a felkérést, hogy válasszak egy igét, ami mondjuk így a legfontosabb, vagy ami nagyon nagy hatással volt rám, és egy klasszikusnak számító zsoltárt hoztam, és annak majd egy sorát szeretném főleg kiemelni. Ez a 23. zsoltár. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződös botod megvigasztal engem. És ebből a négy versből most, ami igazán, igazán, igazán olyan, hogy beszélni szeretnék róla, az a sor, hogy ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Nagy ajándéknak élem azt meg, hogy hívő emberként soha nem vagyunk egyedül. Soha nem kell olyan terheket cipelnünk, amit csak mi cipeljük, és nem tudjuk megosztani senkivel. Van olyan, hogy emberrel nem tudjuk, de ott van Isten. És mi ez a halál árnyékának a völgye? Ez lehet nagyon sok minden. Kinek mi? És erről eszembe jutott egy történet, amikor a 10 éves fiammal egy magas hegyet másztunk meg Horvátországban, egy 1762 méter magas ilyen kopár, sziklás hegyet. Kora hajnalban indultunk, vittünk sok vizet magunkkal, mert se oda, se vissza az úton nincs forrás, meg semmi, úgyhogy nagyon készültünk, és ahogy mentünk fölfelé, éppen mögöttünk a nap így kelt föl, és volt egy kisebb völgy, amiben nem sütött be a nap, nem volt semmi fény, és volt lent egy talán egy pár szál virág is, meg ilyen kókat füvek, és így néztünk vissza oda Ramonnal, és mondtam neki, hogy látod, az ott a halál árnyékának a völgye. És akkor így mosolyogtunk ezen, aztán megkerestük telefonon ezt a zsoltárt, és akkor így elolvastam neki, vagy megnézegettük, hogy miről is szól. És ez így bennünk maradt, hogy ott volt egy ilyen kopár völgy, egy ilyen kietlen valami. És aztán alig 2 évvel később ugyanezzel a fiammal voltunk a kórházban, ahol leukémiával kezelték őt, és ki volt tűzve ez a fényképp, egy fénykép erről a hegymászásról, oda az ágy fölé, és mindig mondtuk, hogy oda majd egyszer visszamegyünk, és közben sokszor eszünkbe jutott a halál árnyékának a völgye, és nem volt nehéz megtalálni a párhuzamot a kietlen völgy között, amit láttunk ott Horvátországban, és azt között, amiben akkor is ott voltunk. És én akkor kezdtem azt megérteni, hogy micsoda hatalmas ajándék az, hogy Isten ott van velünk. És amikor annyira mélyen voltunk, hogy nem tudtam már igazán imádkozni Istenhez, nem tudtam mit kérni. Feküdtem az ágyon, és csak néztem a mennyezetet, és mondtam Istennek, hogy de én már elmondtam minden imát. Én nem tudok újat kérni. Hát tudod, hogy mit szeretnék. És az volt a nagyszerű ebbe, hogy olyan világosan éreztem, hogy Isten ott van mellettem, ott van, és törődik velem. És ha éppen hallgat, akkor nem azért hallgat, mert nem szeret, hanem talán nem tud olyant mondani, amit megértenék, és egyszerűen csak ott van, fogja a kezem, letörli a könnyemet, és nekem így lett élő ez az ige, hogy ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. És ez még egy gondolat, hogy Jézus a kereszten fölkiáltott az atyához, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? És én úgy tudom, hogy Jézus halála és az ő engedelmessége az volt az ára annak, hogy nekünk soha ne kelljen megtapasztalni azt, hogy el vagyunk választva az atyától. Én úgy tanultam, és úgy hiszem, hogy Jézus vérén át mehetünk Isten elé, hogy bármikor nyitva van az ajtó ő hozzá, és így megkaphattuk azt a legnagyobb ajándékot, amit ember kaphat, hogy Isten fiainak nevezhetjük magunkat, és ha a halál árnyékának völgyében járunk is, nem félünk a gonosztól, mert mert az Úr velünk van.
Kárpáti Jonatánnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ez a Hitvaló című műsor volt, Vancsura Margit vagyok, viszont látásra, viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Viszont hallásra, és köszönöm szépen a lehetőséget.
Kárpáti Jonatán író, bútortervező, amatőr színésszel Vancsura Margit beszélgetett. Lélek hangja.